Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon itt a Filharmónia termében. Megkezdődött az advent, az Úr Jézus Krisztust várjuk, és milyen jó felkészülési lehetőség ez, hogy együtt vagyunk a Jóisten igéje körül, énekelünk, imádkozunk. Nagyon örülünk annak, hogy a kedves vendégek, jelenlevők elfogadták meghívásunkat, és eljöttek erre az alkalomra. Imádkozzunk azért, hogy a Jóisten szólítson meg minnyájunkat. Imával fogjuk megkezdeni ezt az összevetelt. Kérek szeretettel mindenkit, hogy álljon fel, és így imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz bennünket, szereted a mi városunkat, és szeretsz mindenkit, Uram, aki most eljött ma este ebbe a terembe. Te ismersz mindnyájunkat, jó Istenünk, és el akarod mondani, hogy mi jó a mi számunkra. Köszönjük, hogy olyan csodálatos terved van mindnyájunkkal, add, hogy megértsük ma este, és még nyilvánvalóbb legyen ez mindenki előtt. Kérünk, hogy áldjad meg összejövetelünket. Segíts meg, hogy az énekek segítségével, az ige hirdetés segítségével mi minnyájan közelebb jussunk hozzád. Megértsük, Urunk, az adventnek az üzenetét, és készüljünk a te eljöveteledre. Köszönjük, hogy megteszed ezt. Magasztalunk, Urunk, hogy te kész vagy minket megvizsgálni. Úgy, ahogy azt te tudod, Uram, hogy lássuk meg magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket. Kérjük, hogy tedd meg ezt, Urunk, és vonjál magadhoz. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet itt is. Magasztalunk, hogy meghallgatsz. Dicsőítünk ezért téged. Amen. A gyermekeket és a fiatalokat kérjük, hogy jöjjenek ide fel, és az ő szolgálatukat fogjuk meghallgatni.
Szíriának volt egy nagyon sikeres hadvezére. Csak egy baja volt. Egy lappangó betegsége volt, ami végzetes volt. Leprás volt. És akkor ez beárnyékolta az egész családot. Ott volt a családban egy vendég kislány, akit foglyul ejtettek Izraelből, és ez a kislány, amikor meglátta a szomorúságot a családban, felsóhajtott, és azt súgta az asszonyának: asszonyom, ha tudnák, hogy milyen hatalmas istene van Izraelnek, az én uram biztosan meggyógyulna ott. És ennek a kislánynak a szavára ez a hadvezér Naámán elindult, és megtörtént a nagy változás, megtörtént a nagy csoda, a gyógyulás az életében. Most a gyermekek szava által szeretném azt, hogy mindenki merjen egy bátor lépést tenni Isten felé. Az első énekünk is arról szól, hogy jertek velünk. Nincs annál szebb, mint mikor tiszta gyermeki lelkületből csengnek az énekek. De igazán az Úr Jézus tudja megtisztítani a szívünket. Lehet ilyen, időskorban is lehet ilyen a mi lelkünk. Amíg énekeljük ezeket az énekeket, kívánom azt, hogy a Jóisten hozzon közelebb és közelebb önmagához. amikor az Úr Jézus megjelent a földön, akkor egy nagy változás kezdete indult el. Attól kezdve van egy új időszámítás is a történelemben. Amikor az Úr Jézus megjelenik egy társadalomban, megjelenik egy közösségben, egy egyénnek az életében, ott nagy változásokat hoz. Pál apostol úgy fogalmaz a Bibliában, hogy ott minden újjá lesz. Új teremtések leszünk. Na erre a változásra van szüksége az embernek, bárhol is éljen a föld kerekségén. Azt is el kell mondanunk, hogy Jézus nélkül is változás áll be. A Jézus hiánya is változást hoz. Sajnos láthatjuk társadalmunkban, láthatjuk ezt gazdaságéletben, a bankszférában, és sorolhatnánk mindenütt, ahonnan Jézus Krisztust kirekesztik, ott is következményei vannak. Annak is változás lesz az eredménye. Mi azt szeretnénk, hogy az Úr Jézus jelenléte hozza a kívánatos változást. Minden szülő szeretné, hogy a gyermeke megváltozzon. Ha lehet, jobb legyen, mint én voltam. Ugye? És sokan imádkoznak is ezért. Hát ehhez a szükséges erőt az Úr Jézusnál találjuk meg. A következő énekünk is arról szól, hogy napról napra változunk, és elindult bennünk egy változási folyamat azoknak a gyermekeknek, fiataloknak az életében, akik befogadták az Úr Jézust. Igaz, a változás lassú ütemben halad, de tudjuk, hogy hova haladunk. Szeretném azt, hogyha mindannyiunkban ez a változás elindulna az Úr Jézus Krisztus jelenléte által. Igen, erre a változásra van szükségünk. De amikor az ember keresi önmagában, vagy másokban az erőt arra, hogy megváltozzon, egy idő után arra jön rá, hogy az erőforrása véges. Mintha az akarata sem lenne már meg ahhoz, hogy megváltozzon. Pedig a mennyországba csak azok jutnak be, akiket Isten már megváltoztatott az Úr Jézus Krisztus képére. Sokan azt mondják, hogy fordulj önmagadba, van elegendő erőforrásod, önmagadban megtalálod ehhez a szükséges erőt, de ez nem így van. Következő énekünk arról szól, hogy Jézus Krisztus adja a szükséges erőt a változáshoz. Az Úr Jézus neve, azt olvassuk a Bibliában, hogy nem adatott a földön, az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének az emberek. Egy másik alkalommal, amikor az Úr Jézus egy temetési menettel találkozott szembe, és éppen egy fiatal embert kísértek a koporsóban a temetőkert felé, amikor Jézus megállította ezt a temetési menetet, és egy szavába került, és feltámadt a holt. Jézusnak ereje van. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden hamisságtól és minden bűntől. Igénybe vetted már ezt az erőt. Erről szeretnénk most énekelni. Földi életben nem mentesülünk a kudarcoktól és a veszteségektől. Néha úgy érezzük, hogy ezt a csatát is elveszítettem. Különféle nehézségekkel nézhetünk szembe, veszteségekkel. Elveszíthetünk embereket, barátot, szeretteinket. Elveszíthetjük vagyontárgyunkat, elveszíthetjük értékeinket, elveszíthetjük egészségünket. Nagyon sok mindent elveszítünk, úgy, ahogy haladunk előre az életben. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus által mi győztesek lehetünk. Az Úr Jézus győzelmet akar adni, és győzelemre akarja vezetni az ő népét. Mindent elveszítettünk, és sorban el is veszítünk, de ha a lelkünket elveszítettük, a legnagyobb kár ér bennünket. Ezért mondta az Úr Jézus, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkét elveszítette, a lelkében pedig kárt vall. Mennyit ér a te lelked számodra? Nem szeretnél győztes lenni? Amikor megjelenik Isten fia, és amikor minden szem meglátja őt, vajon győztesen fogsz megállni az ő színe előtt? Erről szól a következő énekünk, és kívánom azt, hogy adjon győzelmet igéje és jelenléte által az életünkben.
adventi időszakban az Úr Jézus Krisztus második eljövetelét várjuk. Sokan úgy gondolnak az adventre, mint egy ilyen ünnepvárás, mikulásvárás, karácsonyvárás, és mindenképpen várjuk ezeket az ünnepeket is. De az adventben az Úr Jézus Krisztust várjuk. Ő el fog jönni. Először eljött, mint kisgyermek. Másodjára eljön, mint uralkodó. És mindnyájan el kell készüljünk a vele való találkozásra. Az énekkarunk most fog énekelni egy éneket, amely bátorít bennünket, mindnyájunkat, hogy készen legyünk. Az Úr el fog jönni, biztosan. Ó, jöjj le, Mesiásunk! Minden bizonnyal vannak, akik ismerjük ezt az éneket. Próbáljunk odafigyelni arra, amit Isten akar mondani ez ének által is nekünk. Valóban az Úr Jézus Krisztus második eljövetele, ez tény. Nem lehet elkerülni, fel kell készülni az ő eljövetelére. Sokan úgy gondolják, hogy az Úr Jézus eljövetelekor majd úgy, ahogy, majd odaállok, és majd lesz valahogy. Erre fel kell készülni. És Isten igéje, a Biblia tanít bennünket, hogy hogy készülhetünk fel erre a nagy eseményre. Hogy nem akárhogy felkészületlenül, váratlanul érjen bennünket az a nap. És a legjobb felkészülés az, amikor imádkozunk. Az Úr Jézus tanít bennünket imádkozni. Sőt, a Biblia azt mondja nekünk, hogy szüntelen kell imádkozzunk. Állandóan ez a lelkület, az imádkozó lelkület kell ott legyen bennünk. Vajon jellemez bennünket ez, az imádkozó lelkület? Az énekkarunk most az Úrtól tanult imádságot fogja énekelni, mi atyánk. Hát segítsen ez az ének is bennünket, és buzdítson az imádságra, az ima életre. Így fel lehet készülni, imádkozni kell, bűnt vallani kell, meg kell alázkodni Isten előtt. A következő énekben a Jóisten kérdéseket teszt fel nekünk. Ha már megvan az út, megmondta Isten a megoldást, vajon járom ezt az utat? Elfogadtam már ezt a megoldást? Van-e imádkozó lelkület, vagy bűnvalló lelkület az életemben? Várod-e készen őt, a nagy üdvözítőt? Mert nagy üdvözítőként fog eljönni. Nem kisgyermekként, nagy, hatalmas királyként. És erre el kell készülni. És ez a ma este egy ilyen felkészülési lehetőség. Hadd tegye fel Isten neked nagyon személyesen ezeket a kérdéseket, úgy, ahogy az énekkar fog énekelni. Valóban visszajön Jézus a nagy király, és sokaknak váratlanul lesz ez az idő. Lehet sokan azt mondják, hogy még halogatom a felkészülést, a változást, mert ráérek még. Ezt nem így kell tenni. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy ma, most használjuk ki az időt, a lehetőséget, és legyünk készek az Úr Jézus eljövetelére. Nem tudjuk, hogy mikor lesz olyan a körülmény, hogy fogunk hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és majd nem tudunk felkészülni. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt volt egy ember, Istennek az embere, aki nagyon nagy megpróbáltatásokba került. Üldözve volt, száműzték őt. Nagyon, de nagyon viszontagságos körülmények között volt, de ott, mikor magányosan volt, amikor egyedül volt, akkor nagyon közel került Istenhez. És Isten kijelentéseket adott neki, és ezeket a kijelentéseket leírta egy könyvbe. És ezeket lehet olvasni Jánosnak a mennyei jelenésekről szóló könyvében, ezeket a kijelentéseket. Nagyon, de nagyon sok buzdítás van ebben. És az énekkarunk most erről fog énekelni. Amit az Úr kijelentett az ő igéjében, az ő apostolán keresztül. A legfontosabb üzenet az Úr Jézusnak az, hogy ő nagyon jól ismer téged. Jobban ismer az Úr Jézus téged, mint te saját magadat ismered. Engedd meg, hogy az Úr Jézus Krisztus elmagyarázza neked ma este, hogy ki is vagy valójában. És az Úr Jézus azt is elmondja, hogy mi a feladatunk. Meg kell térni, meg kell alázkodni. Tedd meg ezt a lépést ezen az estén. Az énekkarunk fog szolgálni, azután majd az ige olvasása és annak hirdetése fog következni.
Oh! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen az advent első vasárnap estén, és két igét fogok olvasni, egy ó és egy újszövetségi igét. Az ószövetsége az az ége, amit a meghívón olvastatok. Tegnap volt szerencsém ezt látni, ezt a meghívót. Így lapozzatok a Zsoltárok 40. részéhez, tehát a 40. Zsoltárból olvasok föl egy szakaszt. És az újszövetségből Péter apostol leveléből olvasom Isten igéjét. Péter apostol első levele 3. részéből. Tehát a 40. Zsoltár második versén kezdem az ige olvasását. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Péter apostol első levele, 3. rész, 18-es versén folytatom. Egy másik fajta várakozásról szól az ige. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönbe levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjában a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vizen át. Advent éneket szeretnék nektek elénekelni most, mielőtt az Isten igét hirdetném. Egy Füle Lajos vers megzenésítése ez, egy egyszerű kis ének, és fogadjátok szeretettel.
Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Száll csuda híre, szívből a szívbe, 2000 év tanul róla. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján, csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek elébe, boldog akiknek éltek. 2000 éve mennek elébe, boldog akiknek élnek. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztus a vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja. Kisgyermekként eljött, megváltóként elment, királyként visszajön újra. Kisgyermekként eljött, megváltóként elment, királyként visszajön újra.
Sokféle várakozásban élünk ma, élő emberek. Nagyon sokfajta várakozás létezik. Vannak nagyon örömteli várakozások, amikor az ember alig várja már, hogy megtörténjen az, amit szíve szerint óhajt, és nagyon sok ember van így ma is. A gyerekek ezért nagyon örülnek a karácsonynak, mert várják azt, hogy valami meglepetést kapjanak, ajándékot. Kicsit mulatságos volt az, ami a fiammal történt. Őt nagyon vonzák a tudományos dolgok, állandóan ezt kajtatja, és születés napjára patkómágnes kért. Hát ez egy nagy dolog a patkómágnes, ugye? És hát ugyanez a cég, amelyik patkómágnes gyárt, ez gyárt ilyen nagyon érdekes kis mágnes golyókat, amiből van 200 darab, és ez ilyen kocka formában összerakva. És nagyon érdekelt azt, hogy meg tudom én ezt venni karácsonyra. De van valami gyurma, a mágnes gyurma, hát úgy szintén szeretné, hogyha megkapná, és mindig mondja, hogy apa, van neked elég pénzed, hogy azt megvedd nekem? Hát mondom, fiam, ez titok. Hát én úgy gondolom, hogy lesz. És azt mondja, apa, de akkor mi lesz a meglepetés? Tehát, hogyha már tudom azt, hogy mit fog kapni karácsonyra, akkor utána mi lesz a meglepetés? Zavarba jött a fiam, hogy de olyan aranyos ez a gyereki lelkület, hogy apa, én ezt szeretném, de hogyha meg tudod venni, akkor már nem lesz meglepetés. Hát mondom, épp ez a lényeg, fiam, ezért nem árulom, hogy van elég pénzem, vagy sem, arra, hogy megvegyem neked. Hát a gyerekeknek vannak ilyen örömteli várakozásaik az életükben. De azt mondjam, vannak borzalmas várakozások. Ismertem egy erdélyi embert, aki kikerült Amerikába, és elrabolták, és egy éjszak alatt megőszült. Azt történt, hogy bezárták egy szobába, kikötötték a földön, a padlóhoz, betömték a száját, és egy éjszakát az ember beleüszült abba, mert nem tudta, hogy mi lesz vele. Aztán túlélt, elengedték ezek a rablók, mikor a váltságdíj fejébe, és volt lehetőségem találkozni ez a bácsi vazúrmata, már nem él, volt ő itthon is, és tényleg fehér őszhaja volt. Egy éjszak alatt őszült meg, mert nem tudta, hogy mi lesz. Az a bizonytalanság, az a félelem. Aztán vannak az ember életében olyan várakozások, amik egyszerre örömteliek, és egyszerre félelmetesek. Sokan vagytok itt asszonyok és édesanyák, akik 1-2-3-4 gyermeket szültetek már, és nagyon jól tudjátok azt, jobban, mint mi férfiak, hogy amikor az első babát várjátok, nem tudjátok, mi vár rátok. Mondják, de az más, mikor az ember ez megtörténik. Na most ez egy örömteli várakozás, mert örülsz annak, hogy lesz egy gyermeked. Másrészt félsz, mert nem tudod, hogy ez mivel jár. Egyszerre vegyül benned az öröm és a félelem. Van ilyen várakozás is. Aztán van olyan várakozás, amit szeretné, hogy megtörténjen, és mégis, amikor megtörténik, meglepődsz. Hadd mondjuk nektek egy ilyen érdekes történetet el. Gyülekeztetünkben működik egy kis obada 28 gyerekkel, és ezen az őszén egy anyuka hozta gyerekét nagyon érdekes szívvel. Mi mindig megkérdezik a szülőket, hogy miért akar egyházi óvodába adni a gyerekét, és az anyuka azt mondta az apukával együtt, hogy hát mi azért hoztuk, mert szeretnénk, ha az Úr Jézust ő megismerné, és mi is jövünk utána. Hú, mondom, ez nagyon jó. Ilyen szépen megfogalmazni, hogy mit szeretne. Ők vallás nélkülek, pontosabban a vallásukat nem gyakorló emberek voltak, nem jártak templomba, és eljöttek a óvoda megnyitóra, azt azóta járnak az óvodai bibliai körünkbe. Nos, az történt, hogy Isten megérintett őket, elkezdtek jönni, és egyik nap becsöngetnek hozzám, hogy valami nagy gond van, szeretnék a tanácsomat kérni. Hát bejön az édesapa és édesanyja, és akkor elmondják, hogy tudod, senkinek nem mondtuk még ezt eddig, az első gyerekünk is örökbefogadott, mert nem lett gyerekünk. Titkos örökbefogadásra fogadtuk örökbe kislányunkat, aki itt van most az óvodába, és most, amikor a feleség végre hosszú idők után jogászi pályán el tudott helyezkedni, és úgy néz ki, hogy hivatalfőnökké nevezik, és menne fölfel a karrier, hát ők szerettek volna már rég egy testvért is a kislánynak. A kislány mindig is mondta, hogy kéne még egy kis testvér. Hát feliratkoztak megint a titkos örökbefogadásra. És az történt, hogy egyszer csak följövek őket, hogy na, van egy anyuka, aki lemondott a gyerekéről, itt hagyja, egy kisfiú. Szeretnétek? Rátok került a sor. Akarták ők ezt a gyereket? Hát nagyon akarták, csak ez nem a mintük, hogy 9 hónapot készülsz, nem? Tehát ez nem úgy működik, hogy adj egy hónap gondolkodási időt, vagy van 9 hónap, aztán szépen megbeszélünk a főnökkel, hogy miért és mit történnek, hanem frissen került egy munkahelyre, kezdték őt fölfele nem buktatni, hanem léptetni hivatali vezetőnek. És azt kérdeztem az édesanyától, Andrát, hogy mondd meg nekem őszintén, én nagyon jól tudom, hogy nektek mi a döntésetek. Én azt látom, hogy ti nagyon jól tudjátok, mit akartok, csak féltek. Azt mondja, teljesen jól látod. Mondom, mitől félsz? Hogy mondjam meg? Nagyon arrogáns a főnöknöm, nagyon kemény asszony. Rengeteget szenvedtem miatt. Hogy mondjam azt meg neki, hogy figyelj, oké, hogy akartál engem egy felelős pozícióba kifejezni, de hát most vége mindennek. A másik. Félnek a környezetüknek a nyomásától. Mit gondolnak az emberek róluk? És aztán imádkoztunk. És ezek még nem újjászületett hív emberek voltak, imádkoztunk együtt. És úgy mentek el, megöleltem a férjet, és mondtam, Csaba, te egy jó apuka vagy. Látszik már a kislányon is, aki van, és következik a következő apaság, hogy lesz neked egy fia. Hát lássatok csodát, az történt, hogy a kislány azt mondta, hogy Dávid nevű kistestvét szeretne. Bementek a kórházba, és az anyuka, aki lemondott a gyerekről, Dávidnak nevezte a kisfiát. Hát kiveszik a kisbabát a kórházból, elhozták hozzánk is, hát nagy öröm volt. Az óvodában mindenki, fotóztuk őket, nagy volt az öröm. Egyszerre volt bennük öröm és meglepődöttség, hogy hát akartuk, de uram, most ez hirtelen jött. Hirtelen. Hát van ennek egy folytatása, azt is elmondom, mert így teljes a kép. Eltelt 3 hét, aztán becsengettek megint hozzám. És hadd mondjam nektek, hogy vannak dolgok, amik nagyon váratlanul érnek bennünket. Vannak dolgok, amikre nem lehet felkészülni, csak készen lenni. Készen léti állapotban lenni. Becsöngetnek hozzám kisírt szemekkel, és mondják, hogy szeretnénk behozni Dávidot a kocsiból. Be is hozták, ez most történt néhány napja, másfél hete. És akkor elmondták azt nekem, hogy nagy baj van. Mondom, mi a baj? Hát a baj az, hogy a törvény az úgy működik, hogy 6 héten belül az anyuka meggondolhatja magát. 3 héten át édesgették, dédelgették ezt a kisfiút szívük teljes szeretetével, és az anyuka a nagymama nyomására meggondolta magát. Kiment a gyámügy, feltérképezték a helyzetet, megnézték, hogy mi van, és azt mondták, hogy mindent rendben találtak, az anyuka ez elsőbség. Hát ne tudjátok meg azt a gyászt, amin ez a házaspár átment. Éjszakákat nem tudtak aludni, és nem tudtam, mit mondjak nekik. Hogy tudjam őket végasztalni? Aztán elmeséltem nekik a Mózes, kis Mózes történetét, aki egy gyilkos időszakban született, egy olyan időszakban, amikor a fiúgyerekek halálra voltak ítélve, őt mégis válták a szülei, vállalták, rejtegették, majd nem a Nílusba dobták, hanem Nílusra tették, és elmondta nekik azt, hogy ez a Mózes visszakerült az anyuka ölébe a szoptatás idejére. Tehát Mózes rejtegetjük, aztán elengedjük, aztán visszakapjuk, és akkor jön egy még nehezebb helyzet, hogy megint el kell engedni. Képzeld el? Mert a fáraó lánya ezt kéri. És Mózes szülei engedik ezt. Miért? Mert tudják, hogy Mózes ezért fog életben maradni. Ha elengedik. Döbbenetes volt ez a beszélgetés. Imádkoztunk. Megrázó volt, hogy imádkoztak. Azt mondta az anyuka, Uram, köszönöm, hogy idattad nekünk 3 hétre Dávidot. Szívünk teljes szeretetéből szerettük. A szívünk szakadt meg most, hogy el kell engedni. És a vége az édesanyja megáldott ezt a kisfiút. Ránézett, és azt mondta, Dávid, légy anyukád büszkesége. Légy olyan, mint a bibliai Dávid. Nem felejtünk el téged, örökre szeretni fogunk. Az életünk tele van sokféle várakozással, és advent a várakozás ideje, és hadd mondjam nektek, hogy advent egy picikét úgy vonul be a kereszténység történetébe egyre inkább, ahogy mondta Sándor testvérem, hogy ünnepvárásként. Meggyújtjuk a gyertyákat, minden vasárnap egyel többet, aztán elérkezik maga a karácsony ünnepe. Életemben egyszer voltam az Egyesült Államokban, és kifogtam ezt az időszakot. Ott tudjátok, a háladás napja az egyik legnagyobb ünnep. A november 4. csütörtök az a háladás napja, parasztosan pulyka ünnepnek mondják, úgy rendesen háladás napjának. És érdekes, hogy náluk ezzel beindul az ünnepi gépezet. A november utolsó csütörtökén elfogyaszták az amerikaiak a vacsorát, nagy hagyományok szerint, aztán péntek hajnalban az emberek sorba állnak 3-4 órát az üzletekben, mert 80-90%-os árengedmények vannak, és elindul egy eszeveszett vásárlási dömping, egy hajsza. Péntektől, tehát a november 4. péntekétől kezdve, amerre csak mész, zsong minden, karácsonyi zene hallatszik, az üzletek teljesen fel vannak cicomázva, a kereskedők dörzselik a kezüket, hogy na most lesz a rekordbevétel, ugye? Most meg kell fogni minden lehetőséget, mert itt van a nagy lehetőség, kereskedni, keresni kell sokat. És valami elindul az emberek lelkében, egy kicsit úgy, mintha olyan lennénk az emberek lelke, mint az a irányt, amivel a vasat tesznek, úgy meghibban. Elnézést, hogy ilyen durván fogalmazok, hogy nyüzsgünk, és jön az ünnep, és arra készülni kell, és arra vásárolni kell, és megy a veszőfutás, és várjuk az ünnepet. És hadd mondjam nektek, hogy ez egy kicsit szomorú, mert úgy betorzul emiatt a karácsony. És az egész karácsony történetből lesz egy mitológia. Minden évben megszület a kis Jézus, sose tud felnőni, nem megyünk el a Golgotáig, nem megyünk el a keresztig, de van egy Jézus, akivel évente egyszer el tudunk játszani, el tudjuk babusgatni, és nem fogjuk fel, hogy milyen lehetőséget szalasztunk el, miközben így készülünk az ünnepre. Ebben a zsongásban, ebben a keresésben. És nagyon sok ember számára ez a karácsony. Van egy népszerű ének, én is énekeltem ezerre diákkoromban. Ha elmúlik karácsony, a szeretet láng egyre halványabban ég, de ha vigyázunk rá, akkor hát nem alszik ki még. És az egész arról szól, hogy karácsony egy hangulat. És hogyha advent számodra egy hangulat, akkor van egy rossz hírem számodra, hogy 4 hét után ez a hangulat, ez, ahogy elfújtad a gyertyát, el fog menni. És ez nagyon rossz. Nagyon rossz. És nagyon rossz a karácsonyból visszatérni a hétköznapokba. És elmondta a nővérem, aki kinéz az Egyesült Államokban, én hazajöttem karácsonyra, hogy december 26-ára az amerikaiak totál kiégnek. És kipukkan a lufi, az ünnepi lufi, és akkor arra ébrednek, hogy na jön a hétköznap. És ez volt a karácsony, hangulatok keltése. Félre ne értsetek, én is ünneplek. Nekem is van néha fenyőfám. Én is szoktam a gyerekeknek ajándékot venni, már lebuktam, elmondtam nektek az elején, ugye? Én is ünneplek. De nagyon szeretnék eljutni az ünnepben Jézusig. Azért a személyig, azig a személyig, aki marad. Mert a hangulat megy, de Jézus marad. Nem csak a kő marad vasalvert szerint, hanem marad ki Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ezért szeretnék ma nektek 2 adventről beszélni ezen az estén. 2 advent foglalkoztat engem Isten ige alapján. Az egyik, ami sokkal hamarabb kezdődött el az ember adventjénél. A Biblia azt mondja, hogy mielőtt még az ember várná karácsonyt, mielőtt még az ember várta volna megváltást, mielőtt az ember adventbe lett volna, sokkal hamarabb adventbe került Isten. Mi hoztuk őt helyzetbe? Azzal hoztuk őt helyzetbe, hogy föllázadtunk ellene. Azzal hoztuk Istent helyzetbe, hogy az ősszüleink vétkeztek az Édenkertbe. Azzal hoztuk őt helyzetbe, hogy a bűneinkkel szembefordultunk Istennel. És úgy szeretném, hogyha megértenéd most a bűnnek a lényegét. Nagyon röviden elmondom, hogy mi a bűn. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de megpróbálom legegyszerűen megfogalmazni. Sokszor próbáljuk ezt jogi fogalmakba zárni. Micsoda a bűn? Bűn az, ami törvény ellenes. És ha valaki vétkezik, azt meg kell büntetni. És sokszor csak jogi fogalommal degradáljuk a bűnt. De szeretném azt nektek ma este elmondani, hogy a bűn a valami természet feletti dolog. Általában ahhoz, hogy az ember vétkezzen, szükség van 2 dologra. Kísértőre, ez esetben a sátánra, és kísértett, nem kísértett, hanem kísértett személyre. Ahhoz, hogy valahol bűn jöjjön létre, az jön a sátán, aki kísért, és kellek hozzá én, mint ember, mint megkísértett személy. És amikor én a sátánnak igent mondok, aki Isten ellen lázad, az Isten ellenes erőknek a megtestesítője, és az élet ellenes erőknek a megtestesítője, amikor én a sátának engedek, akkor lesz ebből a 2 bűn. Ne ütközzetek meg, az ember egyedül nem tud vétkezni. A bűn mindenestől emberi, és mindenestől ördögi dolog. Az ördög se tud egyedül vétkezni. Ő nem tud vétkezni egyedül. Ő kérdét kísérteni tud. Ezért a bűn valami olyasmi, amit együtt hozunk össze az ördöggel. Ezért a bűnnek van valami szellemi jellege, hatalma és ereje. Ezért az, hogy Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki a bűn cselekszik, a bűnnek a rabszolgája, kiszolgáltatottá válik. Nagyon sok emberre szoktam imádkozni, aki különféle függőségekben szenved, kapcsolatfüggés, játékszerfüggés, alkoholfüggés, kábítószerfüggés, pornográfiafüggés, különféle függőségekben élő emberek. És azt mondják, hogy szeretnék szabadulni, de nem tudok saját erőmből kijönni. Meg vagyok kötözve. Mint hogyha egy különleges erő venne engem körbe. Szeretném legyőzni, de nem tudom. Miért? Mert a bűn a szellemi dolog. A bűn az mindig egy kapcsolatban zajlódik. Isten és köztem. Nem értéksemleges. Ott van Isten, itt vagyok én, és kettőnk között történik. Nem tudom, hogy még jobban megértsétek ennek a súlyát. Képzeljetek el egy férjet, aki megcsalja a feleségét, és azt mondja, megkérdezi, hogy hogy vagy? Azt mondja, hogy minden rendben van. Én szeretem a feleségem. Mondhat ilyet egy férj, aki megcsalja a feleségét? Hát nem mondhat, mert az a hűtlenség, amit elkövet, az hol zajlik? A feleségével való kapcsolatába. Nem lehet függetleníteni. Ezért a bűn egy keserves dolog. Nos, a Biblia azt mondja, hogy ez a helyzettel hoztuk mi Istent olyan helyzetben, hogy adventben van. Megkeresi Ádámot és Évát Isten, és azt kérdi, hogy hol vagy. És vár az Isten. Vár, hogy Ádám előbújjon. Előjöjjön. A bokrok mögül. A keze mögül. Játsszuk Istennel ezt, amit a gyerekek, úgy ugye nem látsz engem. Gyerekkoromban én is csináltam ilyet az imaórán, az imaházba ültem, és ilyen rácsot képeztünk a kezünk elé. Úgy tettük, mintha imádkoznánk, és közben néztük, hogy mi történik az Isten tisztelete. Azt hittük, hogy más nem lát minket. Isten lát. Isten tudja, hogy miben vagy. Tudja. És hív. És az Isten kereste meg Káint is. Azt mondta, Káin, mit tettél? Hol van a testvéred? Isten várja a válaszunkat. Várja azt, hogy őszinte válaszokat adjunk az őszinte egyenes kérdésekre. Mi nem szeretjük ezeket. Legalább annyira, mint a politikusok. Azok se szeretik az egyenes kérdéseket. Ismerős? Kérdezze valamit, és jön egy hosszú válasz, és akkor befejezte arra, hogy nem kapta a választ. Tehát szeretjük a közhelyeket. Isten egyenes kérdéseket tesz fel, hol vagy? Isten azt kéri, hol van a testvéred? Isten azt kéri, mit tettél? És erre egyenes választ kell adni. Nem mint az a kisgyerek, aki egyszer leverte odahaza a talpas lámpát, és bement az apuka nagy csörömpésre, kérdezte, hogy fiam, mit csináltál? Azt mondja, én semmit. Hát azt mondja, fiam, hát nézd, mi van ott. Azt mondja, apa, itt voltam én. Ott volt a lámpa. És egyszer csak... Úgy magától történt, nem? Én nem csináltam, magától. És ilyen válaszokat szeretünk adni Istennek, hogy Uram, hát persze, hogy ettem, de az asszony adott, meg persze, hogy ettem, de a kígyó szedett rá. Tehát mi mindig ilyen válaszokat adunk, hogy itt voltam, én ott volt a kígyó, aztán úgy lett valami. Ez az ároni válasz, hogy összegyűjtöttem az aranyat, betettem a tűzbe, ez lett belőle, ugye? Ezt mondta Áron is. Nem tudunk egyenes válaszokat adni az Istennek. Az Isten vár. Kérdez és vár. Azt olvastam itt a Péter apostol levelébe, hogy az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban. Hát a közelmúltban Kecskemét egy olyan szivárvány volt, hogy mindenki megállt rá. Már bukott le a nap, az alkony, nagy vastag felhők voltak, és az ég alja az tiszta volt, és a sötét felhőket így megvilágította a nap, és a sötét hátteren egy rendkívül éles kettő szivárvány jelent meg. És mindenki azt nézte, hívő, nem hívő, pogány, mindenki, az Isten gondol ránk. Ez jutott le nekik. Hát szeretnék erről a várakozásról szólni nektek. A Biblia azt mondja, hogy a bűn az nem jár egyedül, az olyan, mint a lavina, hogy piciben indul, aztán mind növekszik. És ilyen a te bűnöd is. Rengeteg ember úgy görgeti a múltját maga előtt, mint a gyerek a hóembert. Én is csináltam gyerekkoromban a hóembert, néha már magasabb volt a hólabda, mint én, de azért még mindig gurítottam. Most nagyon sok ember él így a múltjával, hogy gurítod magad előtt a múltadat. És az mind nő. És az emberiség bűn ez így indult el. Elindult az édenkertbe, és elindult, és mind szélesedett, és mind mélyült. És elkezdte az egész sárgolyót beborítani az emberiség bűne. És azt mondja a Biblia, hogy volt egy olyan utódja Kájnak, akit úgy hívnak, hogy Lámek, aki a következőket fogadta a feleségének, első poligám férfi, neki nem volt elég egy feleség, azt mondta, hogy Áda és Cilla, hallgassatok a szómra. Én embert ölök, ha megsebez. Ha egy ember engem megsebez, megölöm. És gyermeket ölök, ha engem egy gyerek megüt. Elképzeled ezt a helyzetet? Úgy hívjuk ezt, hogy bosszú generációja. És a bosszú az maga a téboly. A bosszú az nem válasz. A bosszú az olyan, hogy nincs vége. Olyan, mint egy spirál, ami mind megy lejjebb és lejjebb. Mert sose lehet tudni, ki volt az utolsó, nem? És mindig vissza kell adni. És mindig jobban vissza kell adni, mint amit kaptam. Na ebben indul el a lavin az emberiségben, és azt mondja az ige, hogy akkor az emberek elkezdtek kiáltani, hogy Isten segíts! Ha van valaki odafenn, jöjjön, csináljon valamit, avatkozzon be, segítsen rajtunk az Isten! Isten erre úgy válaszolt, hogy a sét generációban születtek istenfélő emberek. Született egy Énok nevű férfi, aki Istennel járt, és nem látott halált, és született egy Noé nevű férfi. És szeretném azt nektek elmondani, hogy vannak az emberiség történetében olyan pillanatok, amikor még az ítélet is kegyelem. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres a bosszú Lámekért, azt mondja Lámek, hát milyen társadalom az, ahol 70-szeresen bosszulnak meg valamit. Ez maga az őrület. Nem lehet kimenni az utcákra, nem lehet félni, pontosabban félni kell és rettegni. És Isten azt mondja, hogy becsukjuk a boltot, vége. Megbántam, hogy embert teremtettem. És azt mondja Noé-nak, Noé, készíts bárkát. Ismerős a történet, nem akarok részletekbe menően magyarázni, de néhány dolgot el kell mondjak, hogy az Isten adventben volt, és adventben van. Noé építi a bárkát fiaival és emberekkel, akik akkor éltek. A szárazföld közepén épül a bárka évekig, egy kis emberiség létszámú földön. És az emberek kérdik, hogy Noé, mit csinálsz? Óceánjárót a tengeren szoktak építeni, nem a szárazföld közepén. És Noé mondja, jön az ítélet. Miért? Azért, mert megtémolyodtunk. Azért, mert elszabadult a pokol. Azért, mert mi poklot csináltunk a földből. Erre egy már, Noé. Légy komoly, de csinálom. És az első üzenete Istennek az, hogy épül a bárka. Hadd mondjam azt nektek, Isten a szavak nélkül jobban tud beszélni velünk, mint szavakkal. Noé nem prédikált, hanem Noé a tetteivel hirdette az igét. A prédikáció első pontja az volt, hogy épül egy bárka. Az igét is második pontja az volt, hogy Noé komolyan gondolja, mert hónapokon, éveken át viszi be a bárkába az állatokat. És az igét is harmadik sürgető pontja az volt, hogy Noé felesége, lány, gyerekei, egész családja bemegy a bárkába. És az Isten vár. Azt mondja Jakab, Isten türelmesen várakozott a Noé napéban. Mire várt az Isten? Két dolgot merek mondani. Az egyik, arra várt, hogy ne legyen szükség a bárkára. Isten soha nem azért hirdet ítéletet, hogy ez bekövetkezik, azért hirdet ítéletet, hogy az ember megtérjen. Lásd majd Ninivét, ahol megtértek. Aztán Isten vár arra, hogy az emberek bemenjenek a bárkába. És azt mondja a Biblia, hogy Noé bement a családjával a bárkába, akkor Isten még 7 napot várt. Egy teljes hetet. Nem vagyok otthon a fociban, de van, hogy a hosszabbítás hosszabbítása, nem? A hosszabbítást is meg szokták hosszabbítani. És azt olvassuk a Bibliába, hogy Isten még 7 napot vár, és csak azután csukja be a bárka ajtaját. És csattan az ajtó, és elered az eső. És 40 napon csak esik az eső, és feltörnek a mélység forrásai, fentről is jön a víz, lentről is jön a víz. És 40 nap után megmoccan a bárka, és fölemelkedik. És döbbetes látni azt, hogy ugyanaz az eső esik Noéra is, meg az emberekre is, egy különbséggel. Az emberek belehalnak ebbe, Noét pedig felemeli ez az ítélet. Nem furcsa? Gazdasági válság van, nálunk is, nem csak nálatok. Látogatom a családokat, német családokat szétver a gazdasági válság, német családokat felemel. Úgy azok a csapások és nehézségek érik mind a két családot, az egyik szétzilálódik, feleség azt mondja, hogy én nem ilyen férhez mentem, aki ennyit keres, és áll a bál. A másik, amikor elmentem, azt mondták nekem, hogy tudod, megtanultuk, eddig mosolyogtunk a Tesco gazdaságos termékeken, most rájöttünk arra, hogy azok nagyon jók. És arról mesélnek ezek az emberek, hogy visszakértük a mobiltelefont a gyerekeinktől, lecsökkentettük a számláinkat. elkezdtünk sokkal kevesebből gazdálkodni, elmagyaráztuk a gyerekeknek, hogy ez miért van, és azt éltük át, hogy ez a próba bennünket összekovácsol, megerősít. Úgy ez a próba ér egyik családot, a másik családot, az egyiket fölemeli, a másikat szétzilálja. Tudjátok miért? Mert Noé alatt ott van a bárka. Mert ő bement a bárkába. És ma nem az a kérdés, hogy ki kerül bele válságba és nehézségbe, hanem az a kérdés, hogy ki alatt van ott a mentő bárka. Isten Noé napjában türelmesen várakozott a bárka készítésekor. Türelmesen várakozott. És hadd mondjam azt, hogy rád is vár. Az Isten adventben van. Vár az Isten. Van a Bibliában az Ószecsibinő másik történet, nem fogom az összeset elmondani, csak néhány példát mondok még el. Sodoma és Gomorra bűne, a leszbikusság és a homoszexualitás fellegvára. Úgy látszik, nem új keletű dolog. Ezért kell azt mondja, hogy Sodoma és Gomorra bűne a békés gondtalanság, a jó lakottság volt. Mit jelent ez? Olyan életszínvonalon éltek, olyan jól éltek, nem tudták, mit csinálják jó dolgokba. És elkezdtek fajtalankodni, és mindenfélét csinálni. És Isten azt mondta, hogy eltörlöm Sodomát és Gomorát. És akkor Ábrám elkezd Istennel alkotni. Uram, ha találsz 50-et, ha találsz 40-et, ha találsz 30-at, 20-at, 10-et, ha találsz, Uram, akkor is elpusztítod. Ábrám nem mert tovább alkodozni, Isten mégis meghallgatta az imáját. Mert Ábrám azért alkodozik, mert neki ott lakik az unokaöccse Lót ebben a városban. És jön az ítélet, és Lót nem akar kijönni. És figyeld meg az Istent, maga Isten küldje el az angyalát Lóthoz. Azt kérdik, Lót, kid van neked ebben a városban? Fogd meg őket, és menekülj, mert jön az ítélet. És elkezdődik a visszaszámlálás. És olyan szomorú látni Lótot, hogy Lót nem veszi komolyan. Ő nem menekül, csak küldi a vejeit. Figyeltek, menjetek ki! Ne viccelj, öreket! Hát, most vagy jössz te is, vagy hülyéskedsz, nem? És nem mennek. Hát persze, hogy nem mennek. És azt mondja a Biblia, amikor az angyalok látták, hogy Lót hezitál, azt mondja, megszánták. Megfogták a kezénél fogva őt, a feleségét, és így elkezdték cibálni kifel a városba az ítélet elől. Mert sürgetett az idő. Az Isten megszánta Lótot. Olvasom ezt a történetet, mindig úgy a hideg kiráz, ha arra gondolok, hogy mennyire meghallgatta Isten Ábrahámot. És azt mondta, hogy menekül. Nem. Azt Isten kézen fog viszi őket ki, menekíti őket ki. Biztos tudtok a vulkánkitörésekről, amik történtek a világon, hogy sokan nem menekültek, hogy sokan odavesztek, nem fogták fel a veszélyt. Az Isten adventben van. Csupán egy ószövetségét emletek meg nektek, amikor Isten Ninive bűnével megtelik, akkor elküldi Jónást, hogy mondd azt, még 40 nap is elvész Ninive. Jónásnak ítéletet kell mondani. Még 40 nap, és elvész Ninive. És jön a visszaszámlás. 39, 38, 37, 36. És az ige azt mondja, hogy ezek az emberek, mikor hallották ezt, Ninive királya, zsákba és hamuba öltözött. És azt mondta, emberek, kezdjünk el bőtölni, kezdjünk el imádkozni, hát ha megkönnyörül rajtunk az Isten, hát ha megszám minket az Isten, hát ha nem következik be az ítélet. És egész Ninive bűnbánatban és bőtben, fejükre hamut szórva, megalázzák magukat, és várják, hogy hát ha változik az isteni ítélet. És evangélium a vége történetnek. Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálába. Megmenekült Ninive, nem pusztult el Jónás bánatára. Mert Isten szereti a bűnös embert. Isten nem ellenséged. Isten nem riválisod. Ő a te teremtőd, ő a te alkotód. Ő az, aki oka a létezésednek. Ő az, aki célja a létezésednek. Ő az, aki értelmet tud adni az életednek. Ő hív téged ma, és azt mondja, adventben vagyok, várok rád. Az utolsó ének a jelenések könyvéből volt. És ebben a könyvben van egy ilyen ige. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus zörget és kopogtat. Isten nem feszítő vassal jár, nem vasvillával, mint az ördög ábrázolásban. Isten zörget, átszegzett kezeivel keres téged, mert szeret. Adventben van az Isten. Ilyen adventben volt a tékozó fi apja, aki minden nap várta, hogy mikor jön haza fiam. Minden nap kémlelte és nézte, és akkor meglátta fiát messziről, elirohant és átölelte. Mert adventben van az Isten. Úgy szeretném a szíved végetni, hogy advent az Isten embervárása. Hadd kérdezzem meg tőled ma este a Szentlélek, hogy mi az, amit vár tőled az Isten? Megtérésedet? Azt várja, hogy visszavond a vállóperedet? Azt várja, hogy kibékulj a feleségeddel, a férjeddel? Azt várja az Isten, hogy kibékülj a gyermekeddel? Azt várja az Isten, hogy kiuzanulj a materializmusból, és észrevedd, hogy van lelked is? Azt várja az Isten, hogy visszanyerd az emberi méltóságodat, mert annyira elveszítetted a bűn miatt, annyira kifordultál magadból, annyira kiforgatott és kisemmizett téged a sátán, hogy kivetkőztetett emberi méltódból. Isten hív téged ki, és vár. Adventben van Isten. De szeretném azt is elmondani nektek, hogy a Biblia beszél egy másik fajta adventről. Az advent az ember Isten várása. Mi emberek úgy vagyunk megteremtve, hogy szűkölünk Isten nélkül. Hogy a lelkünk sóvárog Isten után. Tudjátok, van két vers, ami ezt visszaadja. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot. Nem tudom, hányan voltatok már igazán éhesek és szomjasok az életben. Elementáris szükség és vágy. Amikor böjtölünk, akkor ezt valljuk meg, hogy Istenem, éhezek rád. Istenem, szomjazom rád. A böjt az egy folyamatos ima, amiben Isten után sóvárog a tested, jobban, mint az ennivaló után. Így vagyunk megteremtve. A másik ég, amit Jézus így mond, aki szomjúhozik, jöjjön hozzám, és igyék, aki szomjas. Az ember adventjét ezek az ígék írják le, és hadd idézem nektek most a Zsoltárok könyvéből Dávid adventjét, így fogalmaz, várva vártam. Ez a héberről magyarra fordítva azt jelenti, hogy nagyon vártam. A héber dupláz, amikor valamit nagyon mond. Várva vártam, nagyon vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Hadd tegyek fel egy kérdést. Most ma este mi az, ami benned Isten után kiállt és sóvárog? Mi az, ami azt mondja neked, hogy ezt nem lehet tovább folytatni így? Mi ez? A Bibliában van egy történet, amikor Jézus bemegy egy zsinagógába, tele vannak az emberek a zsinagógában, együtt vannak, zajlik az Isten tisztet a maga szokásos, poros módján, és ott van egy asszony, görnyedt háttal, és 18 éve így megy Isten tiszteletről Isten tiszteletre megkötözve. És tudjátok, mi a legszomorúbb? Hogy ez senkit nem zavar. Hozzászokunk. Az egyik legnagyobb fájdalmam az, hogy ma a keresztény közösségekben hozzászokunk a megkötözöttségekhez. Hozzászokunk ahhoz, hogy vannak görnyedt emberek, és most nem a fizikai görnyedtségre értek. Hozzászokunk ahhoz, hogy természetes dolog ez a testvérnek, ez a szenvedélye, és így is marad, és nem is változik a helyzet. 18 éven át úgy járni Isten tiszteletről Isten tiszteletre, hogy nem változik semmi. Hát ő a pupos néni, 18 éve, ő mindig így jön, hát ő ilyen. De csak addig, amíg Jézus be nem lép ebbe a zsinagógába, és mikor bemegy, egyből észreveszi. És van valaki, aki nem tud beletörődni a megkötözöttségedbe. Van valaki, aki nem tud beletörődni a te gyászodba. Van valaki, aki nem tud beletörődni mindabban a megkötözöttségben, amiben meg vagy görnyedve, Isten fia. És kiszólítja ezt az asszonyt. És rátesz a kezét. Aztán azt mondja, lányom, megszabadultál megkötöttségedből. És az asszony mit csinál? 18 év után, el tudod képzelni, kimondani sok, 18 év után végre kiegyenesedik. Az én nagymamám egy hajlott hátú asszony volt, anyai nagymamám. Mi kisfiúk voltunk, gyerekek, olyan egyszerű volt vele beszélgetni. Akkor megnyúlottam, megnőttem, akkor azt látom, hogy iszonyatosan szenved, amikor beszélgetek vele, mert ő így áll. És egyszer kipróbáltam oda az irodámban, néhány percet így álljak. És tudod, majd próbált ki odahaza, az a borzasztó görnyed hátba, hogy nem tudsz fölfele nézni. Nem. Szenvedést jelent, hogy egy kicsit is fölfele néz. Hogy nem tudsz az emberek szemébe nézni. És akkor megnőttünk, akkor leültünk a kis székre nagymamám mellé, és úgy beszélgettünk vele, mert láttam azt, hogy neki szenvedés az, hogy kiegyenesedjen, nem tudja ezt megtenni. Hogy mennyivel inkább ízve egy szellemi életben, nagyon sok ember meg van görnyedve itt ebben a teremben. Nem tudsz magaddal szembenézni. Ha belenéz a tükörbe, akkor amit ott látsz, az nem sok reményre ad okot. Domnár Lilisnek van egy dala, aminek az a címe, hogy futottam. Az éjszakában menekültem. Amikor belenéztem a tükörbe, onnan nem sok remény vízített vissza. És a refrén mindig ezt mondja, van-e olyan valaki, aki megbocsát nekem? Van-e valaki, aki szemben de helyettem? Van-e valaki, akkor is szeret, ha minden titkom felfedem? Van-e ilyen valaki? Az énekkel így fejezzük be, azt hiszem, igen. Én is azt hiszem, hogy igen. Ez asszony 18 éve adventben élt. Már le is mondott a gyógyulásáról. Már hozzászokott ahhoz, hogy beteg. És Jézus meglátja, és 18 év után végre kiegyenesedik. Nem tudom, hányan vagytok így megörnyedve ma este. A bűneitek terhe alatt. A bűneitek kiáltanak adventért. A bűneitek kiáltanak Isten után szabadításért. A megkötözöttségeitek kiáltanak Isten után, a rendezetlen kapcsolataitok kiáltanak az Istenhez, és azt mondják, hogy segíts rajta. Ennek az asszonynak a puszta jelenléte egy néma sikoly volt az Isten tisztelete. Na ki van itt úgy ma, hogy az életed egy ilyen néma sikoly? Várom az Istent, segítsen, jöjjön, tegyen valamit. És Jézus jön, és kiegyenesít. Evangéliumom van számodra. Jézus hatalmasabb a bűneidnél. Jézus hatalmasabb a megkötözöttségeidnél. Jézus hatalmasabb a szenvedélyeidnél. Jézus hatalmasabb a konfliktusaidnál. Jézus hatalmasabb a benned levő sötétségnél. Ő az egyetlen, aki ki tud téged egyenesíteni. És megszólalnak a vallási vezetők, hogy hogy meri ezt tenni Jézus szombatnapon. Figyeljétek a szemléletmódot. Hát ha 18 éve beteg, egy nap vagy kevesebb, mi az, nem? És figyeld Isten szempontját, ha 18 éve beteg, egy napot se lehet várni. Hány éve vagy adventben? Hány éve sóvárog a lelked Isten után? Hány éve kiáltja a lelked Istenhez, hogy várlak, Uram? Azt mondja Dávid, várván vártam az Urat, sóvárogtam utána. Lehajolt hozzám, meghallotta mit? A kiáltásomat. Nem illendősködött Dávid, nem mondta azt, hogy jaj, csak csendben, ne hallja meg senki. Kiáltott, mint Bartimeus. Hallgass, te nem illik, ha nem illik, tehát ne csináld a fesz. Annál inkább, Jézus Dávid fia, könyörülj rajta! Kiáltottál már Istenhez? Ezt várja az Isten. Kiálts. Mondd azt, segítség. Segítség, mert agyon nyomnak a bűneim. Lehet, hogy hívemberként vagy itt megkötözve. Az elmúlt éven, pont egy év, egy csodát éltünk át a gyülekezetbe. Volt egy asszony a gyülekezetünkben, aki örökké kapcsolatfüggő volt. Volt neki férje, de mindig kellett egy barátnő, valaki mindig kellett. Egyszer belecsimpaszkodott valakibe, aki úgy szintén lelkibeteg volt, és egymást húzták lefele. Egyre rémesebb volt a helyzet, kimentek Angliába, itt hagyta férjét másfél évig. Hát imádkoztunk mi minden héten ért, hogy Uram, szabadítsd meg, hozd haza. A férjel is imádkoztunk, jobban hitte, mint mi. Én megvallom nektek őszintén, után lemondtam róla. Volt valaki, ki nem mondott le róla, ez a nővére volt. Mind a ketten a világból tértek, meg nagyon zűrös családból. És én utólag tudtam meg most néhány napja, hogy a nővére az elmúlt év végén 21 napot bőtölt a húgáért. 22-én járt a bőt, és 26-án hazajött ez az asszony. Lefogyva, csont és bőr, alig mertem hozzáérni, olyan szánalmas volt a látvány, és azt mondta, hogy szeretnék bocsánatot kérni a gyülekezettől. Kiállt, alig tudott beszélni. 6 napja ő sem evett, elmondta azt, hogy beszélt hozzám az Isten. Aztán bocsánatot kért a férjétől. A férje azt mondta, hogy ne haragudj, nem tudom folytatni. Úgyhogy most ő érte imádkozunk és bőjtölünk. Aztán eltett néhány hónap, és elkezdtem látni azt, hogy a raszta eltűnik a fejéből. Nem, mint hogy a rasztában bármi bajom lenne. Aztán kezd magára szedni. Aztán kezd visszatérni az élet. Kezd mosolyogni. És most egy éve után, hogy hazajött, kiállt háladó nap is elmondta, hogy Isten csodát tett vele. Azt kell mondjam nektek, hogy a legjobb szociális munkás a gyülekezetünknek, és gazdaság is az óvodánknak valaki, aki gyötört a sátán. Én nem tudom, milyen adventben vagy most. Akár te vagy bajban, akár a szeretteid. Lehet, ők nem is tudják, csak te tudod. Lehet, oda adventben, mint a kananeus asszony, aki azt mondta, hogy könyörülj rajtam, mert a lányomat a gonosz gyötri. Figyeled ezt az imát? Nem azt mondja, Uram, látod, milyen szerencsétlen a lányom, segíts már rajta! Sok szülő ezt csinál, hívő szülő. Egyszer egy fiatal azt mondta, a szüleim mindig engem dugnak a górcső alá, de ők nem mernek alálni. Nem tudom, érted? Ne oda kéne állni a gyerekeinkkel együtt a górcső alá, és megkérdez az Istent, hogy Uram, mit rontottam el? És kimondta azt, hogy könyörülj rajtam, mert a lányomat a gonosz gyötri. Segíts rajtam, Uram! Nem tudom, hányan vagytok itt olyan szülők, akinek a gyerekük beteg pszichésen, és mindenféle nyomorúságban van, talán azért, mert valamit elszúrtatok. Tudtátok-e azt mondani az Istennek, hogy Uram, könyörülj rajtam! Adventben vagyok, Uram, várlak! Várod őt? Vagy hangulatokat kergetsz? Le akarsz még egy karácsonyt tudni 4 hét múlva? Vagy szeretnél-e találkozni Jézussal? Azt mondta az angyal, nevezd a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét. Miből? A bűneiből. Advent van. Meghalott a kiáltásomat. Lehajult hozzám. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Ez a gödör érzés. Mindenütt sáros falak. Fent van egy kis fényes pont, de nem tudok kimászni. És alattam sár és iszap. Borzalmas érzés. Süllyedek, körbe falak, és nem tudok kikeveredni innen. Ez a bűnös ember adventje. És Jézus ezért jött. És mivel így is elég hosszú voltam, azzal szeretném befejezni, hogy Isten szeretné, ha ez a két advent ma este találkozna. A te advented, és az ő adventje. Ott a Golgotai kereszten Jézus mellett megfesztette két latort, és találkozott Jézus adventje a lator adventjével. Az egyik csúfolta Jézust, a másik azt mondta, hogy mi méltán szenvedünk, de ő semmi bűn nem követett el. Aztán azt mondja Jézusnak, hogy emlékezz meg rólam, ha eljössz a te országodba. És azt mondja, ma velem lesz a paradicsomba. Az is, aki azt mondja, hogy szomjúhozom. Szomjúhozza Isten a megtérésodet, a szabadulásodat. És találkozik Jézus adventje egy lator adventjével. Isten ezt szeretné ma is tenni.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más hely, ahol megpihenhetek, nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, vagy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szíved bennem. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más mód, mely szabadságra vezet, nincsen más vér, mely elmossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem. Nincsen más út, mely szabadságra vezet, nincsen más vér, mely elmossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szíved bennem. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, jövök a kereszthez.
Köszönjük, Urunk, hogy ünnepelhettünk. Köszönjük az énekeket, a lelki énekeket. Köszönjük a Te ígédet. Köszönjük, hogy türelmesen, szeretettel vársz ránk. Urunk, segíts bennünket, hogy igyekezzünk, vágyjunk a Te közelségedbe jönni. És én is imádkozom ma este, ha voltak olyanok, akik elindultak feléd, akik imádkoztak, vagy jelét adtak annak, hogy akarnak jönni hozzád. Áld meg őket, és áldjál meg mindnyájunkat, Urunk. Segíts meg, hogy ne az ünnepi hangulat, ne ennek az ünnepnek a varázsa kössön le bennünket, ne az anyagiak, a földiek, hanem hadd tudjunk készülni az örökké valóságra. Így kérünk, áld meg a kedves jelenlevőket, és mindnyájunknak a családjait, és kérünk, hogy áld meg városunkat is, Urunk, hogy valóban Te szerinted ünnepeljünk, és segíts meg bennünket, Urunk, hogy Téged készen várjunk akkor, amikor eljössz értünk. Amen.